Az órára néztem. Ilyenkor fejezi be kiskör útját Bogyács Ervinka. Már biztos túl van az előnyös zöldségvásárláson, és megállt ezen való örömében előbb a Szvobodáék terén, ott lenyelt 2 deci vermutot, meg 5 dek a téli szalámit. Aztán beugrott a Grand Hotelba, ott nyilván lenyelt egy kis adag gulást 3 korsó pilzeni sörrel, majd hogy lassanként lezárja a kiskör útját, beugrott a kis Mikoláska drogériába, és ott maradva egy kis baráti beszélgetésre megivott 3 pohárka konyakot. Ám az is lehetséges, hogy azon való örömében, hogy megspórolt 2 koronát az előnyös zöldségvásárláson, megkezdett körútja az úgynevezett Nagy Körútban folytatódott, azaz megállt még a Herceg utcában egy fekete kávéra originál jamaikai rummal, hogy aztán beugorjon a Louis Vantoch cég speciális csapszékébe, és állva egy kupica megylikört tegyen a hasába, mint örömteli pontot az oly igen előnyös karfiol és levez zöldségvásárlás után. Miután Francin háborgó lélekkel az irodába távozott, kibicegtem az előszobába, elővettem a biciklit, és elindultam a városba. Könnyedén pedáloztam fehér és fájós lábammal, és mintha minden egyes beletaposás a bokámat erősítette volna. A falnak támasztottam a biciklit, és amikor benéztem a műhelyébe, Bogya a forgószékben szundikált. Bementem, és leültem egy szabad székbe. Bogyá bizonyára a Nagy Körútja után volt, mert megy max szaga volt. Bizonyára Griot cégnél fejezte be akcióit. Bogyá! Szólok. Mi az? A nagyságos asszony? Állt fel, és úgy megijedt, hogy felkapta az ollót, és csipogni kezdett vele. Mondom, Bogyá, szeretném levágatni a hajamat. Hogyan kérem? Dadogta. Mondom, Bogyá, le akarom vágatni a hajamat olyanra, mint Josephine Bakeré. Bogya a kezébe vette, és megemelgette a hajamat, és kimeresztette a szemét. Ezt a darab osztrák-magyar monarchiát? Ezt az én Csillag Anna született Karlovicében, Morvaországban? Soha! Ezzel Bogya despektussal elhajította az ollót, leült, karba tette a kezét, kinézett az ablakon, és truccolt. Mondom, Bogya úr, a gruntorát doktor úr rövidre vágatta a csődre sörényét és farkát. Nekem meg ezt a modern frizurát ajánlott a korpa ellen. Bogya kitartott az álláspontja mellett. Ezt a hajat levágni az olyan, mintha az áldozáson kiköpném a szentelt ostját. Mondom, Bogya, aláírok magának egy tanúsítványt. Hát, csak is akkor, mondta Bogya, írószerszámot hozott, és ráírtam egy 1/4 ív papírra, mint az operáció előtt, hogy önként és felelősségem teljes tudatában levágatom hajamat Bogya Cservinka úrral. És Bogya, miután a levegőben lengetve megszárította a tanúsítványt, és gondosan eltette a brieftasniába, kibontotta a karinget, összeúzta az állam alatt, előre hajlította a fejemet, fogta az ollót, egy pillanatig habozott. Ez volt az a pillanat, amikor az artista a cirkusz kupolájában valami veszélyes mutatványt végez, és pereg a dó, pereg, és Bogya 2 nyisszantással levágta a hajam folyamait. Úgy megkönnyebbültem, hogy a mellemre billent a fejem, és megéreztem a tarkómon a légáramot. Bogya a forgószékre helyezte a hajamat, majd fogta a hajnyírógépet, és körülnyírta a hajam indáit és a pajeszomat. Aztán csipogott az ollója. Bogya hátra lépett, és úgy nézte a fejemet, mint egy szobrász alkotás közben, és ollója rögtön koncentráltan dolgozott tovább. Ha fel akartam emelni a fejemet, és titokban a tükörbe nézni, benyomta az államat a kulcsontom közé, és dolgozott tovább. Láttam, hogy ütközik ki rajta a veríték, fény lett az arca, és jamaikai rum, megylikör és konyakszag áradt belőle, nem túl kellemes sörszak felhővel együtt. Aztán beszappanozott egy pamacsot, és szemmel tartotta. Ahányszor csak meg akartam nézni magam a tükörbe, lenyomta a fejemet. De láttam, hogy öröm ömlik el az arcán. Egy olyan lelkesült mosoly attól, hogy megy neki valami. Aztán beszappanozta a tarkómat, és kiborotválta a nyakamat. Aztán bevizezte a hajamat, és levagdalta a borotvával. És hirtelen keserű lett a számíze, és gyorsabban kezdett verni a szívem. Most, amikor már késő volt, már nem lehetett visszaragasztani a hajamat. Magam előtt láttam Francint, amint üleste az irodában, és 3-as redisztollal iniciálékat ír a sörgyári könyvekbe, és minden iniciálé köré indákat kanyarít meg az én lantalakba csavarodó vöröses szőke hajamat. Magam előtt láttam Francint. Láttam, hogy vágja le a kezét a hajamról Bogya Cservinka. hogy vágja le a lilán fénylő neonfésűt, mert Francine soha többé nem fog a sötét szobában fésülni engem. Sem a hajamban gyönyörködni, amiben még a monarchia alatt szeretett bele, s ami miatt elvett. Lehúnytam a szememet, és államat a mellemre szorítottam, egy darabig nyeldestem. Bogya kétszer megérintett, de nem volt erőm a tükörre emelni a szememet. Bogya finoman megfogta az államat, és felemelte a fejemet, aztán hátralépett, és olyan tapintatos volt, hogy elfordult. A tükörbeli forgószéken állig fehér lepedőben egy csinos fiatalember ült, de olyan pimasz arc kifejezéssel, hogy én magam emeltem pofonra a kezemet. Bogya leoldozta a karinget. Felegyenesedtem, a márványasztalkára támaszkodtam, és néztem magamat. És elszörnyedtem, mert a lelkemet vágta le rólam a Bogya. Ez a Josephine Baker frizura, ez én voltam. Ez az én portrém volt. Ezen a portrén mindenkinek ki kellett, hogy böki a szemét, mint a kocsirúd. Ez az én új frizurám. Bogya már régen kirázta a karingből a legázolt és lekaszált hajszálakat, és könyörületesen megadta a lehetőséget, hogy beletörődjek saját magamba, hogy hozzászokjak saját magamhoz. Leültem, és még mindig nem vettem le magamról a szememet. Bogya mögém tett egy kerek tükröt. Az előttem levő tükörben láttam a kerek tükröt, benne a tarkómat. Egy kisfiú nyakat, amelyel visszafiatalodtam lánykoromban, de mégis nő maradtam. Olyan, aki még képes kísérteni saját magát szív alakúra nyírott tarkójával. És egyáltalán ez az egész új frizura egy pajzsbenyomását keltette. Egy olyan hajsapkájét, amilyen a Mephistopheleszé volt, mikor a Martin társulata Faustot adta a színházunkban. Azt a benyomást, hogy a frizurámat ugyanúgy le lehet venni, mint ahogy az imént Gruntorát doktor úr vette le a bokámról a gipszkötést. Úgy tapadt a fejemre a frizura, mint a gipszkötés a bokára. Felugrottam, csak hogy mivel hozzá voltam szokva, hogy a hajam hátra húzza a fejemet, majdnem orra buktam, és betörtem a homlokommal Bogya tükrét. Fizettem, és mondtam Bogyának, hogy jó nálam egy rekesz sörre. Bogya nevetett, és a kezét dörzsölte. Az ő tagjaiba is erőt öntött ez a borbély tett. Bogya, mondtam, ezt saját maga találta ki. Bogya egész frizura szériákat lapozott fel a borbély hírekben, Lia de Putti frufrujától Josephine Baker bubikopfjáig. Kimentem, orkán zugott a fejem mellett, noha szélcsend volt. Felpattantam a biciklire, Bogya kiszaladt utánam, és egy papírzsákban utánam hozta a levágott hajamat. Kezembe adta, jó 2 kilót nyomott ez a haj, mint a 2 kiló angolnát vettem volna. Mondom, Bogya, rakja hátra a csomagtartóra, jó? Bogya felemelte a csomagtartó rugóját, ráhelyezte a hajfolyamokat, és mikor visszaengedte a rugót a hajamra, a fejemhez kaptam. Aztán mentem a főutcán, néztem a járókelőket. Láttam de Georgi kéményseprő urat, de nem ismert meg. Kimentem a pályaudvarra, néztem a vonatindulásokat, de nem vett észre senki. Egészen más valakinek gondoltak az emberek. Pedig a bicikli meg a testem ugyanaz volt, mint a nyírbálás előtt. Beletapostam a pedálba, és mentem visszafelé a főutcán. Svoboda úr péksége előtt ott állt Gruntorát doktor úr hintója. Csak délután tudott sort keríteni a doktor úr a fazék teljes kávéjára, meg a kiskosár zsömlére, ami minden reggel várt rá, mire visszajön a falusi szülőnőitől és epegörcseitől. Szóval most kijött a doktor úr. A kocsis leugrott a bakról, ahol a kezében a csődörgyeplőjével szundikált. Gruntorát doktor úr rám nézett, meghajoltam és elmosolyodtam. De a doktor úr csak egy pillanatig habozott, aztán határozottan megrázta a fejét. Felült a bakra, és elhajtott, miközben a kocsis a plüshúzatú ülésen terpeszkedett. Átvágtam a téren a pesti oszlop mellett. Mindenki úgy nézett rám, mintha először járnék a városban. A korzónak Katz cég rövidáru és divatcikk kereskedése előtt egy buldog aludt, és fekete ruhás hölgy koszorú állt földigérő szoknyákban. A város szépítő egylet elnöknője kalauzoltott alig, hanem valami zeneszerzőt, aki nagy fekete kalapot viselt, mint egy szociáldemokrata. Egyszer én is így járkáltam ezzel a város szépítő egylettel a kövezett porát felszedő szoknyában. A Szent Egyet templomban álltunk a bezárt oldalajtónál, és néztük a kövezetet. ahol már nem volt semmi, csak egy emlék, hogy 100 éve még látni lehetett annak a vérfürdőnek odaszáradt nyomát, melynek során a svédek és a szászok kiirtották az összes előlük oda menekülő polgárokat. Aztán álltunk az egyetlen valóban szép és műemlék értékű várkapunál, de nem a kaput néztük, hanem a kőhíd ívei alá összpontosítottuk a figyelmünket, ahol 1913-ban Klujczki cirkuszi állatidomár az elefántjait fürdette, melyek jelenleg is az Elba vizében tapicskolnak és spriccelik a hátukra a vizet az ormányukkal, mint egy slaggal, pontosan úgy, ahogy a Városi Múzeumban látni a fényképen, mert a Városszépítő Egylet elnöknője, Szépiné asszony, hála mindent megelevenítő fantáziájának, már csak azt látja városkánkból, ami nem látható benne. A Városszépítő Egylet tagjai most áthaladtak a nagybecsű látogatóval a Havrdáékhoz címzett vendéglő előtti árkád alatt, és megrendülve nézték a betonlapokból kirakott kövezetet, ahol egykor Nagy Frigyes megpihent. És mint városkánk legértékesebb emlékéhez, Szépiné asszony karon fogva a tér közepére vezette a zeneszerzőt, ahol két nyugdíjas ült a padon, állát mindkettő a botjára támasztva. És az elnöknő asszony pontosan ecsetelte és leírta azt a reneszánsz kutat, amely ott állt 1840-ig, amikor is lebontották. Ám nagyon tévedne, aki, mint az a két ott ülő nyugdíjas, azt hinné, hogy a Szépítőegylet őket nézi. Hogy is ne? Az elnök asszony mutogatott, és bár a nyugdíjasok orra előtt húzta ujjával a körvonalat, látta, amit ecsetelt. A gyönyörű díszeket, a homokkő girlandokat, és a féldomborműben azt a két angyalkát, aki a kúton volt. Tehát városunk díszei ma is. Ah, Szépiné asszony, aki szeret mindent, ami már nincs. Beleszerettem, mikor megismertem az életregényét. 30 éve beleszeretett a Nemzeti Színház tenoristájába, Sic úrba. Az előadás után lehorgonyzott a hátsó kijáratnál, és amikor a tenorista kijött és eldobta a cigarettacsikket, ő gombos csüretűzve ezüst dobozba zárta, mint egy drága erekét. És minthogy varrónő volt, egy egész álló napig varnia kellett, hogy teljen orchideára. Egy egész álló hétig varnia kellett, hogy megvehesse a jegyét a páholyba, ahonnan mindig Sic úr lába elé dobta azt az egy egész álló napon át összevart orchideát. És mikor 20-szor dobta le így azt a szép virágot, megvárta a tenoristát, megszólította és megmondta neki, hogy szereti. Sic úr azt válaszolta, hogy nem szereti, mégpedig kizárólag azért, mert nem tetszik neki az a hosszú orra. A Szépiné asszony meg egy egész éven át vart, és a pénzen levágatta a brümben azt a hosszú orrát, és a saját karjából hozzávarratott az orrporcához egy izmot. Abból idővel gyönyörű görög orrocskát csináltak neki az orvosok. És így történt, hogy a Szépiné asszony megint ott állt a Nemzeti Színház hátsó bejáratánál, és minthogy szép volt, beszédbe elegyedhetett a híres Sic tenorista úrral. Ám de a tenorista éjszakai sétára hívta, és bevallotta neki, hogy csak nem egy éve keres már egy remegő, hosszú orrú, gyönyörű lányt, beleszeretett az orrába, és nem élhet nélküle. Szépiné asszony pedig bevallotta neki, hogy ő az a hosszú orrú lány, de levágatta azt az orrot a híres tenorista kedvéért, és kicserélte azzal az orral, amelyen a tenorista szeme éppen pihen. Sic úr pedig égre kemelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű orrot? Hogy tehetett ilyet? És elrohant. Szépiné asszony rám nézett a reneszánsz kút mellől, égnek emelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű hajat? Hogy tehetett ilyet? És újjal mutogatott városkánk nagybecsű vendégének. És én már tudtam, hogy a hajam a városka műemlékei közé tartozik. Beletapostam a pedálba. A Városszépítő Egylet 3 nőtagja kölcsönvett 3 biciklit a Herceg Hotel előtt, és utánam száguldottak. Féltékenységükben úgy taposták a pedált, hogy játszva megelőztek, és újjal mutogattak rám. Levágatta a haját! És néhány biciklista, aki megismert, felháborodva utána merett, ők is megelőztek, és elibém köbdöstek, én meg mentem a biciklisták guruló sorfala között, dühött pillantásaival korbácsolt mindenki, de én nekem ez erőt adott. Karba tettem a kezem, és a kormányt elengedve mentem. A sörgyárba kíséret nélkül hajtottam be. A biciklisták már bicikliükkel a lábuk között álltak az iroda előtt, ahol fel volt írva, ahol jó sört mérnek, ott szép csak az élet. Most kiszaladt Franci, nyomában a 3 Városszépítő Egyleti tag, és mindkét kezükkel rám mutogattak. Hol a hajad? kérdezte Francin, remegő kezében szorongatva a hármas redisztollat. Ott, mondtam. A falnak támasztottam a biciklit, felemeltem a csomagtartót, és átnyújtottam a két súlyos coffot. Francina füle mögé dugta a tollat, meglatolgatta a halott hajamat, és letette a padra. Aztán lekapcsolta a pumpát a biciklim keretéről. Fel van pumpálva eléggé a belsőm, mondtam, szakértő mozdulattal tapogatva meg mindkét pneumatikát. De Francin kicsavarta a pumpából a gumicsövet. A pumpával sincs semmi baj, mondtam értetlenül. Francin hozzám ugrott hirtelen, a térdére fektetett, felhajtotta a szoknyámat és csépelte a fenekemet. Én pedig megdermedtem, van-e rajtam tiszta fehér nemű, megmosakodtam-e, és ki vagyok eléggé takarva. Francin csak csépelt, és a biciklisták elégedetten bólogattak, és a városszépítő egylet három nőtagja úgy nézett rám, mint a megrendelése kapnák ezt az elégtételt. Francin a lábamra állított, lehúztam a szoknyámat, és szép volt Francin. Orcimpái ugyanúgy remegtek, mint amikor a megbokrosodott lovakat törte be. Szóval, kislány, mondta, új életet kezdünk. Lehajolt, felvette a földről a hármas redisztollat, visszacsavarta a gumicsövet a pumpába, és visszanyomta a pumpát a biciklivázon levő villába. Fogtam a pumpát, felmutattam a biciklistáknak, és így szóltam. Ezt a bicikli pumpát a Runkas cégnél vettem, a Boleszlavi utcában.